Pál apostol mondja, az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága testvérek, ünnepi Isten tiszteltünk kezdetén a 38. Zsoltárunkat keressük ki, annak a legelső versét énekeljük fennállva. A 38. Zsoltárunk egy gyönyörű bűnbánati Zsoltár. Az ünnepen ne csak örömünket valóban vigyük oda úrvacsorás alkalmon, ami szívünknek gonoszságait is Isten elé, hogy kegyelmet találjunk ő előtte. 38. Zsoltárunk első verse így kezdődik. Haragodnak nagy voltában, megindulván, ne fegy meg, Uram, engem. Testvérek, és a megkezdett Zsoltárunknak, a 38. Zsoltárunknak a 21. és a 22. verseit énekeljük most, tehát a megkezdett Zsoltárnak, a 38-as Zsoltárnak 21-es és a 22-es verseit énekeljük. A 21-es verse így kezdődik, Uram, ne hagyj el engemet, nézd ügyemet, egyedül, mint hagyattam. Kenyéri ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, értek, imádkozzunk. Szeretnénk, Urunk, neked mindenért hálát adni, neked mindent megköszönni. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor hálátlan a mi szívünk, és amiért téged magasztalhatnánk, dicsérhetnénk, amit megköszönhetnénk neked, úgy véljük, hogy a magunk erejéből kaptuk és szereztük meg magunknak. Bocsáss meg nekünk, hogy ilyen elbizakodottak tudunk lenni. Köszönjük neked a kenyeret, Urunk, a termést, hogy van mit az asztalra tenni, hiszen te mennyei atyaként táplálsz bennünket. De még inkább dicsérünk téged a mennyei kenyérért, Jézus Krisztusért, aki önmagát adta eledelül ennek a világnak, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Áldott légy, hogy van megváltónk, van a bűneinkért bemutatott engesztelő áldozat. És aki hozzád kiált, és amelyik bűnös csak hozzád megy, menekülve az ítélet elől, te nálad a kegyelem trónusánál bűnbocsánatot kaphat, kegyelmet találhat, békességet és örök életet nyerhet Jézus Krisztusban. Magasztalunk ezért. Urunk, hadd hozzuk eléd életünk minden dolgát, nyomorúságainkat, kéréseinket, betegségeinket, hálánkat és fájdalmunkat, és ugyanígy hozzuk eléd a megemlékező családot, akik 2 éve elvesztették szeretetjüket, ma itt vannak házadba. Akaratodban megnyugodva, de az ő szívükben még ott a fájdalom, hogy akit szerettek, az nincsen most közöttük. Te látogasd meg őket avval a vigasszal, avval a reménnyel, hogy odafenten nálad lesz viszontlátás. Te erősíts meg az ő hitüket, és te ajándékozd meg őket a veled való közösséggel, annak minden csodálatos gyümölcsével, édességével, hogy a veled való közösségben valóban megvigasztalódjanak, és az ő szívük megteljen békességgel, mennyei reménnyel. Légy gyógyítója a betegjeinknek is, és különösen kérünk a szenvedőkért, mélységben járókért, próbák alatt sínlődőkért, hajolj le őhozzájuk, és légy támaszuk, erejük, szabadítójuk. Köszönjük, hogy te hallgatod meg az imádságot, és köszönjük, hogy a mi dolgaink, ügyeink ott vannak előtted. Irányítsd most a mi szívünket, hitünk tekintetét Jézus Krisztusra és igéjére. Hadd értsük meg szavadat, hadd fogadjuk be, hadd legyünk újjá általa. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, folytatjuk a Pál apostol életéről való sorozatunkat, most az ünnepen is, és egy nagyon különös üzenete lesz a soron következő szakasznak. Még mindig ugyanazt az igerészt olvasom, amit az előző vasárnapokon. A történetben ott járunk, hogy Pál apostolt elfogták, gyilkos, dühöngő tömeg a jeruzsálemi templomban, megverik, majdnem megölik, onnan ragadja ki a római karhatalom, a katonaság, de valami bűnözőnek nézik ők is, azt gondolják, hogy aki ellen egy egész tömeg fel van háborodva és meg akarja ölni, az csak valami nagy gonosztevő lehet. A történetből, apostolok cselekedetei 22-es fejezetből, a 17-es verstől olvasom a 24-es versig, hallgassuk az igét figyelmesen. Történt azután, hogy visszatértem Jeruzsálembe, és a templomban imádkoztam, révületbe estem, és láttam őt, aki ezt mondta nekem. Siess és menj ki hamar Jeruzsálemből, mert nem fogadják el a te rólam való bizonságtételedet. Erre így szóltam, Uram, ők tudják, hogy én voltam az, aki börtönbe vetettem, és zsinagógáról zsinagógára járva megverettem a benned hívőket. Amikor pedig kiontották Istvánnak a te vértanodnak a vérét, magam is ott álltam, helyeseltem az ő megölését, és őriztem azoknak a ruháját, akik megölték. De ő ezt mondta nekem, eredj el, mert én messze küldelek téged a pogányok közé. Eddig a kijelentésig hallgatták Pált, de akkor így kezdtek kiabálni. Töröld el a föld színéről az ilyet, mert nem szabad neki élnie. Kiáltoztak, ruháikat eldobálták és porcoltak a levegőbe. Az ezredes azért elrendelte, hogy vigyék a várba, és meghagyta, hogy korbáccsal vallassák ki, hadd tudja meg, miért kiáltoztak így ellene. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, most már hetek óta vesszük ezt a fejezetet a sorozatunkban, és így az ünnepre egy nagyon különös üzenet jutott pont a sorozatban, a tükörbenézésnek az üzenete. Olvastunk sok mindent erről a dühöngő tömegről, akik nagyon kegyesen ott voltak a jeruzsálemi templomban, meglátták Pált, közülük néhányan találkoztak már vele a missziói utakon, és nem fogadták el Jézus evangéliumát, megragadták azt az alkalmat, hogy nosza, itt van Pál, fel lehet ellene rágalommal hergelni egy kegyes tömeget a templomban, hogy itt van egy szentségtörő, egy mózesi törvényt tipró valaki, hogy minden rágalmat jól rádobáltak. Olyan jól sikerült ez a felhergelés, hogy ott helyben majdnem megölték Pált, nagy kegyes helyen, szent helyen, végrehajtottak majdnem egy lincs hangulatú gyilkosságot. Amikor olvastunk ezekről, én úgy gondolom, hogy mindegyikünkben ott volt a döbbenet, hogy kegyes emberek, Isten tiszteletre jövő emberek hogyan tudtak azért ilyen gonoszságot elkövetni, utána sem nézve a dolgoknak, csak pletykának, rágalomnak, egy-két ember hazug szavának híve, ilyen nagyon nagy gonoszságot egy szent helyen végrehajtani. Én úgy hiszem, hogy akik így hétről hétre követjük a történést a sorozatban, megfogalmazódott már bennünk az az ítélet, hogy hát azért nagyon helytelen dolgot cselekedtek. Látjuk a dühöngő, fanatikus tömegnek a gyilkos indulatát, és meghozzuk az ítéletet, hogy ők borzasztóan rossz úton járnak. De ez az a pont, testvérek, amikor Isten igéje megállít bennünket, és azt mondja, hogy de az ige mindig tükör. Calvin így tanított bennünket a nagy reformátor, hogy az Isten igéje az tükör is. Amikor olvassuk, akkor Isten elénk tartja, és azt mondja, hogy nézd bele. Nézd bele, és Isten azért tartja elénk ezt a történetet is, és fel akarja tenni azt a kérdést, hogy vajon bennünk nincsenek-e meg ugyanazok a bűnök, mint ebben a fanatikus, gyilkos indulattal teli tömegben. És szomorúan kell erre, ha őszinték vagyunk magunkhoz, szomorúan kell erre a kérdésre igennel felelnünk. Igen, Uram, nem vagyok jobb ennél a fanatikus, dühöngő tömegnél, akik ott Pál apostolra támadtak. Nem vagyunk különbek őnáluk. Mi szívünkben ugyanúgy meglehetnek ugyanezek a bűnök. Amikor a történetet olvassuk, akkor kiérezzük a zsidó népnek azt a büszkeségét, amibe belenevelték őket atyáik, hogy tudnélik évszázadokon keresztül Isten nekik adta az ígéreteket, a törvényt, övék voltak a proféták, az Isten mértékének a tanítása, és kialakult a zsidó népben egy olyan nemzeti büszkeség, hogy a többi népnek nincs köze Istenhez meg az üdvösséghez, nekünk van. Mi vagyunk azok, akik mindent hordozunk, le is nézték ezért a többi népet. Amikor Pál elkezdi az ő védő beszédét, csak a végét olvastam ma, akkor beszél arról, hogy Isten őt a pogányokhoz küldi az üdvösség evangéliumával. És eddig az üzenetig hallgatják, addig figyeltek, addig elhordozták minden beszédét, meghallgatták a bizonyságtételét is, hogy hogyan találkozott Jézussal, de amikor arról van szó, hogy Isten ezt az embert a pogányokhoz küldi, hogy Isten az üdvösséget nem csak nekünk adja, hanem a többi népnek is, na ebből elég. Idáig hallgatták. Töröld el a föld színéről az ilyet, mondták, porcortak a levegőbe, elkezdték volna ugyanúgy dobálni kővel Pált, hadseregnek kellett tovább ragadni ugye Pált, hát viszik vallatni őt, hogy az ezredes megtudja, mi is, és ki is ez az ember, és mi ott csinált. Hát nézzük, testvérek, egészen komolyan nézzünk bele ennek a tömegnek a szívébe, és hadd kérelek benneteket nagyon őszintén, hogy utána merjünk belenézni a saját szívünkbe is, hogy milyen bűnök voltak meg a tömeg szívében, és milyen bűnök vannak ott a mi szívünkben is. Ma úrvacsorai ünnepi istentiszteletre gyűltünk össze, és a Biblia tanítása szerint úrvacsorázni bűnbánattal lehet. Úgyhogy a mi bűneinket, a mi szívünk gonoszságát odaadjuk Istennek. Isten most tükröt tart erénk, és utána ott van a tálcán kínált kegyelem, ott van Isten végtelen irgalma, amit megragadhatunk. De a kegyelem csak úgy lehet a miénk, ha belenézünk a tükörbe, és megvalljuk Istennek minden gonoszságunkat. Az első gondolat, testvérek, a zsidók tetteinek itt a gyökere a büszkeség volt. A büszkeség volt. Nem tartjuk olyan nagy bűnnek a büszkeséget. Sokkal nagyobb bűnnek tartják az emberek a tolvajlást, meg a gyilkosságot, és soroltam. A büszkeség úgy gondolják, hogy jó, hát annyi büszke ember van, meg mindenkibe van egy kis büszkeség, nem is olyan nagy gonoszság az. Hát testvérek, ahol büszkeség van, ott mindig rettenetes bűnök fognak kinőni ebből a büszkeségből. A zsidók tetteinek a gyökere az a büszkeség volt, hogy ők a választott nép, Milyen dolog az, hogy Isten nem csak velük közli az ő kegyelmét és üdvösségét, hanem másokkal is. Ebből a büszkeségből nőtt ki az a gyilkos indulat, amellyel Pál apostol felé fordultak gyűlölettel, és ebből a büszkeségből nőtt ki az ő szívükből az a féltékenység, hogy féltékenyek voltak a pogány népekre, hogy milyen dolog az, hogy a pogány népek ezentúl kapják Istennek ugyanazt a kegyelmét, amit az ő népük. A büszkeség rettenetes dolog. Rettenetes dolog, hogyha valakinek a szívében ott tenyészik ez a fertelem, a büszkeség. Bárcsak Isten egészen megmutatná ma nekünk, a mi szívünknek, a büszkeségnek a mélységeit, és azt a rettenetes romboló hatását, amit véghez tud vinni mi bennünk, ha van büszkeség. Ebből származnak az irítségek, a féltékenységek, a gyűlölet, és mindenféle gonosz tett. És testvérek, eszembe jut egy-két olyan felmérés, amit még hallottam, felmértek pszichológusok bizonyos dolgokat emberek között, és mindig kiderül a szívünknek az állapota, hogyha volt egy ilyen felmérés, felmérték azokat a családokat, ahol a férj ugyanúgy segített a házi munkában, mint a feleség, vannak ilyen családok, nem csak a feleség húzza az igát, és felmérték, hogy melyikük, mindegyiket megkérdezték, melyikük dolgozik többet a háztartásban. Olyan érdekes, hogy ezeknél a családoknál a férj is, meg a feleség is azt mondta, hogy ő. Nagyon érdekes, ugye? Hogyha mind a két fél dolgozik a házasságban, meg lettek kérdezve, és ki dolgozik többet, ő vagy a felesége, hát mindegyik azt állította, hogy ő többet dolgozik, mint a házastársa. Milyen érdekes dolog, hogy a büszkeségben mindig magunkat előbbre soroljuk. Mi rajtunk van a nagyobb teher, nem a másikon, mi dolgozunk többet, mi hozunk többet a konyhára. És sorolhatnánk még, a büszkeség ezt mondja, ami gonosz szívünkben. Testvérek, nálatok ki dolgozik többet. Aztán itt vagyunk a gyülekezetben, képzeljétek el, hogy ott a jeruzsálemi gyülekezetben mennyi kegyes ember volt, akik tényleg fölmentek az Istent imádni, és annak a templomi összejövetelnek egy milyen rettenetes háborgás, lázadás, és majdnem egy ártatlan apostol megölése lett a vége. Megkérdezném a tőled valaki, hogy és ki a komolyabb hívő, te vagy a melletted ülő, akkor mit válaszolnál erre a kérdésre? A Biblia azt mondja, hogy egymást alázattal különbnek tartsátok. De mi úgy gondoljuk, hogy mi különbek vagyunk a másiknál. Sajnos a büszke szív mindig úgy gondolja, hogy én jobb vagyok a mellettem ülőnél, jobb vagyok a velem élőnél, jobb vagyok a testvéremnél, az unokatestvéremnél, a férjemnél, a feleségemnél, és sorolhatnánk. A zsidók is itt kezdték. És rettenetes dolog nőtt ki az ő büszkeségükből. A büszkeség mindig bűnszül, leggyakrabban irítséget, féltékenységet, és ahol ezek megvannak, ott mindig sok gonosz tett és gonosz szó található. Hogy van nálunk, testvér? Hogy van te nálad? Hogy van a te szívedben, a te vélekedésedben, a te érzéseidben? Én úgy vélem, hogy sokan vagyunk, akik tudunk örülni mások megtérésének. Sokan vagyunk, akikben bennünk van a vágy itt a gyülekezetben, hogy olyan jó lenne, hogy az egész világon hirdessék a Krisztus evangéliumát, és eljusson ez a Föld legvégső határáig. Hogy a leggonoszabb ember is hadd hallja meg, hogy Isten szereti őt, megváltotta Jézusban, és hogyha ezt elhiszi, megragadja, akkor élni fog örökké. És emellett az indulat mellett mégis hányszor van mi bennünk egy kis féltékenység, hogyha azt halljuk, hogy a másik gyülekezet X városban, X egyházban jobban gyarapszik, nagyobb a temploma, több alkalom van, többet fizetnek az emberek adományt, és sorolhatnám még az apró részleteket. Hányszor van bennünk, hogy de jó lenne, hogyha nálunk lenne az, és nem náluk. Tudunk féltékenyek lenni még a másik áldására is. mert ilyen a szívünk. A második bűn, amit tükörként meg kell látnunk Isten igéjében, ez az ítélkezésnek a bűne. Pál apostolnak a honfitársai villámgyorsan hoztak egy ítéletet hallomásból. Ugye a hallomás meg a pletyka rágalom, ami ment Pál körül, az mind-mind rosszakaróknak a meg félreértett dolgok. Látták Trofimosszal a városban, villámgyorsan szőttek köré egy történetet, hogyha bevitt görögöket a templomban. A mózesi törvény szerint ez egy nagy szentségtörés volt. Megvolt szépen a körítés, a rágalom, a hazugság, meghozzák az ítéletet. Pusztulnia kell. Töröld el a föld színéről az ilyet. Vajon nincs-e meg bennünk ugyanez a bűnös ítélkezés? Nincs-e meg bennünk, hogy ugyanez az indulat, még ha nem is kívánjuk senkinek a halálát, hányszor beszélünk panasszal, ujjal mutogatva másokról a háta mögött, hányszor terjesztjük valakinek a rossz hírét a háta mögött, hányszor ítélünk el, ha nem is mondunk róla senkinek semmit, de elítéljük őt a szívünkben. Ilyenkor igazságtalanok vagyunk. Pállal is igazságtalanok voltak. A Kolossé levélben van egy nagyon döbbenetes ige, 3.25-ös verse, Kolossé 3.25. Pont a keresztény családról, gyülekezetről, egy bensőséges közösségről beszél az ige, és azt mondja ott Pál a kolossé gyülekezetnek, hogyha valaki valamit igazságtalanul cselekszik, vissza fogja kapni, mert nincsen személyválogatás. És ezt nem a nagy vad pogányoknak mondja, ezt a kolossé gyülekezetben élő hívő embereknek mondja. Nehogy azt gondoljuk, hogy igazságtalanul csak innen a világban tudnak bánni. Hogy ez a bűn nem ránk, hanem a másikakra vonatkozik. Ha mi vagyunk itt a templomban, akkor ez a tükör, amit Isten igéje ad, ez most nekünk kell belenézni, és nem azoknak, akik nincsenek itt. Pál apostolt végtelenül gyorsan elítélték. És nem volt igazuk. Sem a vádakban, sem az ítéletükben. És hogyha sokáig van bennünk valaki felé az elítélés, a kárhoztatás, akkor higgyétek el, hogy jönnek a gyűlölködő tettek, jönnek a gyűlölködő szavak, beszólogatások, mert a szív mindig elárulja magát. A szív teljességéből szól a száj, mondja Jézus. Tényleg így van. Kibudjanik a szívünkből. Amit takargatni akarunk, amit nem is akarunk, hogy más tudjon, kibudjanik szépen a szívünkből. Aztán a tömegnek van három tévedése, és valószínűleg ez a három tévedés bennünk is megvan. Három tévedés ennek a indulatos tömegnek. Az első ilyen tévedése, hogy ők jogosultnak, jogosnak érezték magukat arra, hogy páról ítéletet alkossanak. Úgy gondolták, hogy jogunk van. Láttuk, amit láttunk. Meghozzuk az ítéletet. Nem láttak semmit Pál életéből. Töröld el a föld színéről az ilyet, hangzott az üvöltés az ezredes felé, mert úgy vélték, hogy nekik joguk van ilyet mondani, ítéletet alkotni és ilyent kérni. Isten igéje nagyon komolyan azt mondja, hogy erre őnekik nem volt joguk, sőt, nekünk sincs jogunk. Egyedül Jézus Krisztus lesz az ítélő bíró, ővé a bírói szék. A bírói székben nem mi fogunk ülni, hanem Jézus. A királyok királya és uraknak ura. Ahogy hatalmas tévedés volt az, hogy Pálról ők jogosan ítéletet alkothatnak, hogy nekünk is sokszor ott van az a tévedés a lelkünkben, hogy ítéletet alkotunk, és úgy gondoljuk, hogy jogosan megvádolhatunk, elítélhetünk dolgokat. Mi ugyanazon bíró előtt fogunk majd megállni, akit mi ítélgetünk. És ott egymás mellett leszünk azokkal, akiket mi elmarasztalgatunk, akikre haragszunk, és mindegyikünknek a bíró felé kell majd a számadását megtennie. A második ilyen hatalmas tévedés volt, hogy úgy vélték Pálnak a honfi társai, hogy ők megszabhatják, hogy Pál szolgálata meddig érjen, illetve az élete meddig terjedjen. Töröld el a föld színéről az ilyet. Úgy gondolták, hogy na ez az ember többet nem élhet. Kész végeit, életének a fonalát el kell vágni, és többet ő ne prédikáljon, ne hirdesse Jézust, ne is éljen. Hát ez a mi kezünkben van. Nem ember kezében van, hogy ki meddig él. Végtelen titok ez, hogy Isten kit és mikor szólít haza. Kit előbb, kit később. Temettem én is már pár órát élt ikercsecsemőket. Ilyen pici koporsó volt. Ott a ravatalnál, én előttem egy méterre. Végig sírtam én is a temetést. Temettem majdnem 100 éves embert is. Isten titkai ezek. Isten kezében van életünk ideje. És ő soha nem követel hibát. Mi rengeteg mindent nem látunk, amit Isten az ő mennyei, isteni bölcsességével lát. Nem a mi kezünkben van a döntés. És életünk ideje egyedül a Szent Istennek a kezében van. És a harmadik tévedés, hogy ők, ez a gyűlölködő tömeg úgy vélte, hogy ők beleszólhatnak abba, hogy kinek legyen hirdetve az evangélium. Őket felháborított, hogy a pogányoknak Isten kegyelme van hirdetve. Hát milyen dolog ez? Hát ők vesztenek. Nem szólhatunk bele, hogy Isten kinek hirdeti a kegyelmet, az evangéliumot. Ugye Pál fogságba kerül, majd folytatjuk a sorozatot, ha Isten éltet engem is, és látni fogjuk, hogy Pál prédikál majd Félix helytartónak, Festus helytartónak, Agrippa királynak, feleségének, Berenikének, eljut Néró császárig. Melyik kereszténynek jutott szerintetek eszébe abban a korban, hogy a megbolondult, gyűlölködő Nérónak kellene dobni egy mentővet, hogy meghallja Jézus evangéliumát? Valószínűleg keresztény embernek nem jutott eszébe, de Istennek eszébe jutott. Nem mi szabjuk meg, hogy Isten lelke hol és kiben munkálkodjon, hanem az ő végtelen irgalma az egész földön megpróbálja megkeresni azokat, akik az ő kegyelmének engednek. Viski Feri bácsi, az erdélyi lelkipásztor írja az egyik könyvében, hogy hallotta, hogy Erik Honeckert, az idősebbek még tudják ki volt, a volt NDK-s utolsó pártitkár, nagy kommunista, bukása után őt kisemmiszték, és tudjátok, mi történt vele? Befogadta a keletnémet részen egy evangélikus lelkipásztor a házába. Azt a nagy kommunista pártitkárt, aki senkinek nem kellett. Megbukott a kommunizmust, veszten ő is, elkergették, elvették a vagyonát. Befogadta egy evangélikus lelkész a házába. És hallotta minden nap az asztali áldást, hallotta a házi áhítatokat, hallotta, hogy hogyan él az a család, Isten igéje körül. És ez az evangélikus lelkész később azt nyilatkozta, hogy az ő hite szerint abban a volt kommunista pártitkárban Isten elvégezte újjáteremtő munkáját. Ki hitte volna? Isten még ilyent is véghez tud vinni. Testvér, mi mennyi tévedést hordozunk? Mennyi minden bűn van a mi szívünkben is, gondolatunkban, érzelemvilágunkban? Mennyi vádat, ítéletet hoztunk már meg a szívünkben mások felé, és közben nem látjuk a teljes képet. Isten látja a teljes képet és az helyes ítéletet, mindegyikünkről ő tudja meghozni. Bárcsak lenne alázatunk ma ezeket elismerni, meghajolni Isten előtt is, ott hagyni az ő keresztjének tövénél a szívünk minden gonoszságát, ítéletét, panaszát, gyűlölködését, büszkeségünket, mindent. Van két történet a Bibliában, amely elénk adja, hogy hívő és hívő szíve között is hatalmas különbségek vannak. Az egyik történetben Dávidról olvasunk, az Ószövetségben Isten szíve szerint való férfiúja, így mondja a Biblia, Dávid király, mindent megtesz ellene Saul. Tudja, hogy ez a Dávid lesz ő után a király. Hát el kell intézni, hogyha Isten ezt így akarja, akkor Dávidot elintézzük. És folyamatosan kergeti, meg akarja ölni. Rengeteg olyan helyzet adódik, amikor Dávid végezhetne Saullal. És soha nem öli meg. Még az emberei is megkérdezik Dávidot, hogy hát itt volt az ellenséged, fél méterre tőled a barlangba bejött a szükségét végezni, pont abba a barlangba jött be a szükségét végezni Saul, ahol Dávid bujdokolt az embereivel, őt kereste halálra, és ott volt tőle karnyújtásnyira. És akkor kimegy a barlangból, kérdezik az embereket, ott volt a kardod a kezedbe. Hát csak egy mozdulat. Hát miért nem tetted meg? És mondja Dávid, hogy nem emelek kezet Saulra. Ő az Úr felkentje most. Majd Isten leperli ezt a pert vele. És le is perli Saullal Isten az ő perét. És Dávid lesz a király. A köszöntő igében mondtam nektek, Filippi 2.5-ös ige verse a Károli fordítás szerint, az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban is megvolt. Az az indulat. Dávidban ez az indulat van. És nézzétek egy új szövetségi történetet melléje téve, hívő emberekről van szó, Jézus tanítványai, mennek fel Jeruzsálembe, és amikor megtudják, szállást keresnek, hogy egy samáriai faluba, megtudják a faluba, hogy hát ezek Jeruzsálembe mennek, nem adnak nekik szállást. És néhány tanítványa Jézustól a következőt kérdezi. Jézus, akarod, hogy tüzet kérjünk a mennyből, hogy égesse meg őket? Jézusnak annyit mond, nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Hívő ember és hívő ember között is van hatalmas különbség. Szívbeli indulat és indulat között is van hatalmas különbség. Mondd, testvér, te tudod, milyen indulat van benned? Dávidi? Vagy az az indulat, ami Jézus tanítványaiban volt itt a samáriai faluban? Az az indulat legyen bennetek, mondja a Filippi levélben Pál, ami az Úr Jézus Krisztusban volt. Ő szelíd volt. Ő nem kért tüzet. Ő nem mondta arra a samáriai faluba, hogy akkor pusztuljatok. Elmentek egy másik faluba, és ott kaptak szállást. Nézzétek Jézus Krisztus az Isten fiát, milyen alázatos volt azok között is, akik őt gyűlölték. Milyen szelíd volt azok között, akik őt elutasították. Nézzétek meg Jézust, hogy hogyan viselkedett, milyen indulattal azok között, akik feszítséget kiáltottak, aztán a katonák között, akik megkorbácsolták, akik keresztre juttatták és odafeszítették. Imádkozott értük. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Nézd meg az ő indulatát. És az ige azt mondja, hogy benned Jézus indulata legyen. Ne az, ami a világban természetes, hogyha megütnek, visszaüt. Ne az, ami a te gonosz szívedből származna, a féltékenység, a gyűlölet, az irítség, a visszaadom, amit kaptam. Benned az az indulat legyen, ami az Úr Jézusban. Te legyél olyan tiszta szívű, olyan alázatos szívű, olyan szeretetteljes, másokért imádkozó, ott is, ahol téged megvetnek, megölnének, keresztre feszítenének, elutasítanak, ahol gyűlölnek téged, te benned Jézus indulata legyen. Te bárány legyél. Ha melletted mindenki farkas, te legyél bárány. Ez Isten igéje, ez a mérce, amit ma ad neked Isten. Neked nem farkasnak kell lenni itt a világban. Jézus is bárány volt. És az ő tanítványai bárányok. Jézusnak nem farkas falkája van, hanem nyája. A nyájban meg nem farkasok vannak és vicsorgó kutyák, hanem bárányok, akik a pásztor szavának hallgatnak, és odafigyelnek rád. És nézd meg Jézust, hogy milyen irgalommal és milyen türelemmel hordozott mindeddig téged is. Nem csak azok felé volt ilyen indulattal, akik őt bántották, a földi életében elutasították, megölték, feléd is és felém is. Hordoz, szeret, végtelen szeliden érint, végtelen szeliden tartja elénk az ige tükrét is, mert remeg a szíve azért, hogy ezektől a gonoszságoktól ő megtisztíthasson, hogy kivigyük a világosságra ezt, és elmondjuk neki, hogy igen, Uram, gyűlölködő vagyok, igen, Uram, büszke vagyok, igen, Uram, ítélkező vagyok, könyörülj rajtam. Vedd ki ezeket a szívemből. Tisztíts meg, hogy ne legyek hasonlatos a pált körülvevő tömeghez. Hadd legyek hasonlatos, Úr Jézus, hozzád. Történettel fogom ma is befejezni. Egyszer régen egy nagyon bölcs keleti uralkodó hívatta az országának az 5 legbölcsebb emberét, és a következő kérdést mondta nekik. Nézzétek, itt van 5 drágaköves gyűrű. Mondjátok el, hogy milyen az én országomban az uralkodásom. Ha helyesen feleltek, akkor egy-egy gyűrű a jutalmatok. Az első bölcs mondta, hogy hát felséged országában csodálatos viszonyok vannak, mindenki áld téged. Jött a másik, felséged a legbölcsebb király. Nincs ilyen hasonlatos felséged, ez jött a harmadik. Csodálatos igazság van itt. Nem ér senki szűkölködésben, meg igazságtalanságban. Így jöttek a hízelgők, és az ötödik azt mondja, gondolkodott sokat, hogy a felséges király, mindegyikünknek majd a mennyei bíró előtt kell számot adni a tetteinkről. A király meghallgatta mind az 5 bölcset, 4 égköves gyűrűt az első 4 hízelgőnek adott, mondta az ötödiknek, te maradj itt. Elment a 4 hízelgő a gyűrűvel, azt mondta az 5. bölcsnek a király, őszintességedért téged nevezlek ki országom kormányzójának. A 4 bölcs, akik az égköves gyűrűt kapták, első útjuk a drága köveshez vezetett, hogy felbecsültessék, hogy mekkora kincset kaptak. Hát a mester egyből megnézte, mondta, hogy ez mind bizsú, semmit nem ér. Másnap a 4 bölcs kihallgatásra jelentkezett a királynál. Hát felséges királyom, tegnap kaptunk tőled égköves gyűrűt, és hát elvittük a mesteret, és nem ér semmit. Így van, igazatok van, mondja a király. Ugyanúgy nem ér semmit ez a gyűrű, mint a kétszínű képmutató mondatotok. Megmér bennünket az Isten. Megméri a szavainkat, a tetteinket, sőt, tudjátok, még a ki nem mondott gondolatunkat, és a szívünk leghátsó zugában levő rejtett indulatot is megméri. Arról is tud. A Biblia beszél arról, hogy Isten leperli a perét, még az ő népének a tagjaival is, hogyha van ott perelnivaló. Higgyétek el, hogyha mi szívünkben megtűrjük sokáig a gonoszságot, Isten leperli a perét mi velünk. Akkor vagyunk bölcsek, ha belenézünk a tükörbe, bűnbánatot tartunk, és odaadjuk a szívünket annak minden gonoszságával együtt Istennek. Könyörülj rajtam, Uram! Csak ez az élet útja. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, hogy ha igét hallgatunk, nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ez tükör is. Olyan jól mondta Calvin, hogy az ige, ami számunkra tükör. belenézett bennünket abba a tükörbe, ahol meglátjuk a magunk valóját. És ebben a tükörben nem vagyunk olyan szépek, jók, kedvesek, nemesek, mint amilyen véleménnyel vagyunk magunkról. Ez a tükör nem torzít, egészen valós képet ad rólunk. Megláthatjuk benne büszkeségünket, a szívünknek a gyűlölködését, ítélgetését. Megláthatjuk magunkat úgy, ahogy vagyunk. Tisztátalanul, mezítelenül, ítéletre méltónak. Belenézünk ebbe a tükörbe, és visszahallhatjuk szavainkat, hazugságainkat. Mindazt, amit kimondtunk, amit ferdítettünk. Légy hozzánk irgalommal, Urunk! Szeretnénk úgy odavinni szívünket, életünket eléd. Ne legyen velünk perelni valód. Bocsáss meg, hogy olyan sok bűnt régóta hordozgatunk. És könyörülj rajtunk, hogy oda tudjunk állni a te színed elé bűnbánattal, lepakolva a keresztövénél azt a sok-sok gonoszságot, ami kijött ajkunkon, ami volt a szívünkben, érzéseinkben, tetteinkben. Áldott légy, hogy aki hozzád jön, te ki nem veted magadtól. Áldott légy azért, hogy senkinek nem kell bűnhődnie, aki hozzád menekül. Hogy van a bűnbánó, bűnvalló számára kegyelmed, és megújító irgalmad. Urunk, ünnepre hívogattak ma a harangok, és az ünnepen bennünket bűnbánatra indítottál. De neked újjongunk, és neked szeretnénk örülni, örökké való szeretetednek, Jézus Krisztusnak, az értünk küldött megváltónak, a kegyelemnek, amit ő készített el élete odaáldozása árán, az örök életnek, amelyet elkészítettél a benned hívőnek. Köszönjük, Urunk, hogy amikor bűnbánatra hívogatsz, te akkor is örömmel tudsz megajándékozni. Amikor a mélyben járatsz minket, te akkor is felemelsz, átölelsz, és biztosítasz szeretetedről. Köszönjük neked, Urunk, hogy így bízhatjuk rád a megemlékező családot, az ő gyászukat, fájdalmukat, könnyeiket. Emeld fel őket a mélyből, áld meg az ő emlékezésüket, gyógyíts be gyászuk fájdalmát. Így hozzuk eléd a betegjeinket, a kórházban levő testvéreket, mélységben járókat, szenvedőket. Te légy orvosunk, gyógyítónk, vígaszunk és erőnk. És áldott légy, Úr Jézus, hogy a mi imádságunkat te meghallgatod, végtelen szereteteddel befogadod. Jöjj, áld meg minket. Amen. A csendes percben mindegyikünk a szíve fohászát, lelkének imádságát vigye oda bátran az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Az Úr pedig irányítsa a ti szíveteket az Isten szeretetére és a Krisztus álhatatosságára. Amen. Testvérek, az úrvacsorához készülődve a 436-os énekünknek a 4. és 5. verseit énekeljük. Az 5. szerintem lemaradt, de tehát 4-es és 5-ös verse, 436-os énekünknek, tehát a 4. és az 5. versét énekeljük. A 4. vers így kezdődik. Tisztogass meg, bűnből mosd meg, kegyelmedből, Istenem. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól, aki adta magát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelenlegi gonosz világból, ami atyánknak, Istenünknek akarata szerint, akinek dicsőség legyen örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, mi módon szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Elénkbe adják ezt az evangéliumok, de legbővebben Pál apostol az első korintusi levélben, annak a 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki anélkül eszik és iszik, hogy megkülönböztetné az Úr testét más eledeltől, ítéletet eszik és iszik önmagának. Ezért erőtelenek és betegek közöttetek sokan, és ezért halnak meg számosan. Mert ha mi magunk elítélnénk önmagunkat, nem esnénk ítélet alá. De amikor az Úr ítél minket, akkor nevel, hogy a világgal együtt el ne ítéltessünk. Amen. Hallottuk Pál apostolnak a hozzáfűzött szavait. Azt mondta az apostol, hogy ki vizsgálja meg azért önmagát. Bűnbánatot tartottunk már a csendes percben is. De a mi szívünknek bűnbánati imájával most is oda mehetünk az Úr elé. Bűnbánati imádságként a 32. Zsoltárból olvasok. Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, vétke eltöröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében álnokság. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam, elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat, ha nagy vizek áradnak is, nem érik előtt. Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól, körülveszel a menekülés örömével. Bölcsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod, tanácsot adok, rajtad lesz a szemem. Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az összvér, amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem közelít hozzád. Sok fájdalom éri a bűnöst, de aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Örüljetek az Úrnak, újjongjatok ti igazak, vígadjatok mind ti igaz szívűek. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, testvérek, valljuk meg a mi hitünket is, és fenn hangon mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egy szülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantaték szent lélektől, születék Szűz Máriától, szenvere Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Mi hitvallástételünk után egyházunk gyakorlata szerint néhány kérdést intézek hozzátok. feleljetek ezekre hitetek szerint és lelkiismeretetek szerint. Hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és ártatlanságban teremtetett első embernek bűnesete folytán? Ti magatok is mindenestől fogva gyarlók, esendők és bűnösök vagytok, kik saját erőtökből Isten ítélő szék előtt meg nem állhattok, sőt, büntetést, halált és kárhozatot érdemeltek. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust, ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, s titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdemért, hitáltal megigazít. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztetvén, által visz az ő örök dicsőségébe. Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Mindezeket bizonnyal elhívén, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy tiek kegyelemért, háládatosságból egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelenlevő világban, mint az ő megváltottjai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most pedig, mint az Úr Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem mindazoknak a bűnbocsánatot és az örök életet, akik élő hittel ragadtátok meg az Úr Jézus Krisztus golgotai váltsághalálát. Amen. Gyülekezet, foglalj el helyét. Szoktam mindig hirdetni, most is hirdetem, ha vannak közöttünk más felekezetből valók, de osztoznak a mi hitünkben. Református Egyház szeretettel várja a más felekezetűeket is az úrvacsorai közösségbe. Ha vannak közöttünk, akik bár más gyülekezethez tartoznak, de a szívükben vallják ezt, amire most mi hiszünk és vallunk, ott mondtunk, hogy egyedül Jézus Krisztus engesztelő áldozatáért kapunk kegyelmet, bűnbocsánatot, várjuk őket az úrvacsorai közösségbe, Isten megújító kegyelme közé, és szeretettel várjuk a testvéreket. Az úrvacsora vétele alatt a 440-es éneket énekeljük, 440-es dicséretünk, ez a 42. Zsoltár dallamára éneklendő, 440-es énekünk, és így kezdődik, jer, lássuk az Úr keresztjét. Keresztény testvéreim, íme így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, a mi hitvalló őseink is, és Isten kegyelméből a mai napon mi is így élhetünk vele. Mindenek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Istennek kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Sőt, viseljétek magatokat a ti keresztel rendeltetésetekhez méltóan, hogy semmi titeket meg ne foszthasson Istennek ama kegyelmétől és szeretetétől, amelyet hozzátok kijelentett és megbizonyított az Úr Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, szelídséget, béketűrést, alázatosságot. Szenvedjétek el egymást szeretetben, és ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen a Krisztus is megbocsátott ti néktek. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amerre el vagytok hívva az egy testben. Most mielőtt megtérnénk a hallékainkba, adjunk hálát Istennek helyünkön maradva az ő kegyelméért. Dicsőítünk Istenünk azért, hogy a bűnös Jézus Krisztusért irgalmat sokasága szerint kegyelmet kaphat. Köszönjük, Urunk, hogy amikor a Biblia bűnösről beszél, rólunk van szó. Nem tagadjuk elveszettségünket, méltatlanságunkat, kegyelemre szorultságunkat. Szükségünk van a megváltóra és Jézus irgalmára. Áldott légy, hogy te nagy szeretetedből ezt készíted, ezt adod a hozzád menekülőnek, a hozzád kiáltónak, a bűnbánó bűnösnek. Dicsőítünk téged az irgalomért, kegyelemért, örökkévaló szeretetedért, a megváltás munkájáért, a mai ünnepi alkalmon is. Adurunk, hogy a kapott kegyelmet ne tegyük hiába valóvá. Munkálkodj bennünk, vonna mi életünket, szívünket egészen magadhoz, hogy az örökre a tiéd legyen. Amen. Kedves testvérek, az áldás előtt a záró énekünket énekeljük. A záró énekünk a 312-es dicséret második, harmadik, negyedik verse. 312-es énekünket keressük ki, és annak a második, a harmadik és a negyedik verseit énekeljük el, utána az áldás, majd a kivonulás. Jól készítsétek útát, a vendég már közel, mi néki gyűlölt útát, azt mind vessétek el.
Ha a szegényhez
fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, a mennyei atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, és az ő szent lelkének megáldó, megvigasztaló közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal örökkön örökké. Amen. Áldás békességet!